Szép jó estét kívánok minden kedves vásárlónknak. Na, leárazás van. 11. fejezet előtt még a 10. Már tudom, hogy 4 alkalom óta erről az egy szóról beszélek, hogy igazságban való járás, vagy erről a kifejezésről, de még egy adalékot engedjetek meg nekem ehhez. Ugye a 6. lakás 11. fejezet végén van ugye az alázatosság definíciója, ahogy Teréz írja, Isten a legfőbb igazság, és az alázat az, hogy igazságban járjunk. Az igazságban való járás, ez engem lenyűgöz. Adja Isten, hogy megkönnyörüljön rajtunk az Úr, és soha se essünk ki ebből az önismeretből, mondja Teréz. Tehát az igazságban való járás Teréznél az önismeret, és nem valami alázatoskodó viselkedésmód, ugye a múltkor kicsit kikarikíroztuk ezt, hogy hogyan lehet összetéveszteni az alázatot egyfajta alázatoskodó viselkedésmóddal. Ami igazából nem más sokszor, mint egy ilyen szerepjáték, ugye mások előtt ugye viselkedni kell, de egyébként ott belül teljesen más zajlik, vagy ha hazamegyek oda azokhoz, akik előtt már nem kell viselkednem, ott meg megint az egésznek az ellentéte zajlik. Tehát ki hoztuk ugye ebből, hogy az alázat az nem egy etikett, nem egy viselkedésmód, nem egy ilyen szépen viselkedjünk egymás előtt típusú dolog, meg mindig szépet mondjunk, meg stb. Hanem az alázat az igazságban való járás, az önismeret. Amire ugye mondtuk, hogy az micsoda, a realitásomnak az elfogadása. A valóságomnak az elfogadása. Egyre inkább el akarom fogadni azt, aki vagyok, amim van, ami körülvesz. Nem azért, hogy erre most már úgy mondjak igent, hogy na ezek többé már nem változnak, de, tehát változhatnak a körülményeim, változhatok én ott belül, de addig esélyese lesz a változásnak, amíg el nem fogadom azt, ami van itt és most. Ezzel nyitok lehetőséget arra, hogy változtassak azon, ami lehet, illetve a másik nagy dimenzió, megbarátkozzam azzal, ami meg nem lehet. Csak ugye a különbözség tételt el ne hanyagoljam, hogy igenis meg kell különböztetni, hogy mi az, amin még lehet változtatni, és akkor tessék abba beletenni a munkát, és mi az, amin már nem lehet változtatni, és akkor ott meg kell tanulni egy békés együttélést. Nem mondjuk ki egyikre se túl könnyen, hogy melyik. Ugye, mert könnyen abba hibába eshetünk, hogy valami ellen nagyon-nagyon küzdünk, ami ellen már lehet nem kéne, nem el kéne fogadni, és valamire meg túl könnyen kimondjuk, hogy ez már így van, pedig lehet egy kis munkával változna a dolog. Nagy megkülönböztetést és bölcsességet igényel az, hogy ki tudjuk mondani valamire, hogy igen, ez már nem változik, és egy másik dologra, hogy ez pedig még változhat, hogyha beleteszem a magam részét. Na most tehát ez az önismeret, a realitásom elfogadása, az igazságban való járás. Hagy kössem ezt még egy fogalomhoz, mert annyira szeretem. Az úgynevezett, tehát ez ott van a szenteknél is, meg ilyen nagy lelki embereknél is, az egyszerűségnek a fogalma. Hagy hozzam ezt be, hogy egyszerűség. Az egyszerűség, na ugye megint ugyanezt, hogy nem jelent megint valamilyen ilyen lelkiségi fogyatékot, úgymond, hogy az egyszerű ember az ilyen együgyű, meg ilyen naív, meg ilyesmi. Nem, itt nem ilyen fajta egyszerűségről beszélünk, hogy aki olyan értelmi képességekkel rendelkezik, hanem ilyen egyszerűcske, nem erről van szó most, jó? Tehát, hogy semmiképpen se az egyszerűséget nem redukáljuk le valami fajta naivitásra, meg megint csak az alázatnak ez a karikatúrája, hogy velünk mindent meg lehet csinálni, velünk mindent el lehet hitetni, akármit, és akkor az egyszerűség ezt jelenteni, hogy én mindent elhiszek, nincs bennem kritika, meg szkepticizmus, nem. Az egyszerűség itt egész mást jelent. Ugye sokszor szoktuk keverni ezt például, amikor ilyeneket hallunk, hogy boldogok a lelki szegények, ugye? És akkor egy ilyen kereszténységre vonatkozó kritika, ami kívülről jön, mondhatná, hogy hát ki a lelki szegény az, akinek már úgy nincsenek a helyén a dolgok. Szegény ez ilyen lelki szegény. De tudjuk, hogy Jézus nem ezt érti alatta, a lelki szegényeség alatt, hogy valakinek nincsen valami fajta értelmi kapacitása, tehát nem erről szól. Ugyanígy az egyszerűséget itt, megint csak ahogy szoktuk, spirituális szemüvegen keresztül nézzük, nem egészen biztos, hogy a köznyelvi szemüvegen keresztül. És ilyen szempontból tehát mit is jelent ez az egyszerűség? Szinonimája annak, amit eddig is mondtunk, az igazságban való járásnak. Elfogadni a jelenemet, a helyzetemet itt és most, helyemen lenni és tenni a dolgom csendben Krisztussal. Ó, ez már egy nagy szentségi definíció, ez majd egyébként már a hetedik lakásnak valahol az előíze, mert a hetedik lakásban bármilyen furcsa, de ez lesz, hogy az illető helyén van, teszi a kötelességét, azt, amiről fölismerte, hogy neki ez a dolga, és ezt hogyan teszi? Nem egyedül, hanem Krisztussal együtt. Azért tettem ide, hogy csendben, hogy nem ilyen fölhéjázó módon, hogy most én ki vagyok, még én mi vagyok. Nem, teszem a dolgom. Teszem, amit az élet rám szabott, teszem a dolgom. Az egyszerűség lehetne egy ilyen is. Helyemen vagyok, és teszem a dolgom. Hogy írjam föl, mert oly szép. Helyemen vagyok, és teszem a dolgom. Na most ez annyira banálisnak tűnik, hogy ilyen, hogy most teszem a dolgom. Hát persze, mindenki teszi a dolgát. Igen, de azért ez nem mindegy, hogy milyen lélekkel tesszük a dolgunkat, és hogyan. Hogy azt gondoljuk, hogy hát, csak az, hogy teszem a dolgom, az olyan hétköznapi, az olyan szürke, abban semmi különleges nincsen. Na most, testvéreim, hagy hozzam be akkor ide az egyszerűségnek az ellentétét. Ugye, ami pontosan igazából ennek az ellentéte, az egyszerűségnek az ellentéte az, amikor valaki túlzottan sok energiát pazarol arra, hogy fenntartsa a maga által alkotott hamis képet a saját magának a különlegességéről. Na most ide behozom ezt a szót, hogy különlegesnek akarja magát valaki láttatni. Az nem elég, hogy teszem a dolgom, és én is egy ember vagyok a sok közül, hanem nekem különlegesnek kell láttatni magam, mert hogyha én nem vagyok különleges, mert hogyha én egy vagyok a sok közül, akkor már lehet megszűnök valakinek lenni. És ugye ez nagyon is azt mutatja, nem, itt bontják a... Már az utcát bontják, a közműveket. Már az bontják. Bocsánat, jó van, csak azt hittem, gyerekek vagdossák a játékaikat a téren, de nem, jó. Igen, tehát felújítás van a Bécsi kapu téren, csak mondom azt, hogy... És ez még egy évig lesz, de nagyon szép lesz, már láttuk a látványtervet. No, szóval nem is zavartatjuk magunkat. Az egyszerűségnek, tehát mi itt ez az ellentéte az, hogy valaki állandóan különlegesnek akarja magát láttatni, mert nincsen neki identitása, nincsen neki önismerete azzal kapcsolatban, hogy ő kicsoda, és ugye tudjuk mennyire alapvető tudni, hogy kik vagyunk, ki vagyok én Krisztusban. Főhelyre, parancsoljon. És telefon ki van kapcsolva. Nagyon jó. Mindjárt nagyon jó. Csak kapcsoltam, mint a Rózsa Gyuri. Na, szóval, hogy valaki fönn akarja tartani magáról ezt a képet, hogy ő különleges, mert egyébként, ha szürke egérkévé válna, nem lenne néki identitása. Nem tudja, hogy ő kicsoda Krisztusban, nem tudja az ő értékét, nem tudja az ő méltóságát, és éppen ezért állandóan láttatnia kell magával kapcsolatban azt, hogy ő nem egy ilyen egy a sok közül szürke egérke, nem, ő különleges. Tehát ezt írom fel ide, hogy külön legességnek a fönntartása, és azért ezt szeretem ide behozni, mint egy ilyen önismereti témát. Ez többé-kevésbé mindnyájunkra jellemző, vagy jellemző volt, vagy jellemző lehet valamilyen szinten, hogy egyszerűen föltesszük a kérdést magunknak, hogy ki vagyok én, ha nem vagyok különleges? Ki vagyok én, ha valahogy nem tűnök ki a tömegből? Ki vagyok én, ha nem vagyok speciális? És akkor látjuk, hogy mennyi energia el tud menni azzal nekünk, hogy föntartunk magunkról egy képet másoknak természetesen, tehát mutatunk magunkról másoknak egy képet azzal kapcsolatban, hogy mi azért mennyire különlegesek vagyunk, és mondom, ez az egyszerűség és az igazságban való járás ellentéte. Amikor energiát pazarlunk arra, hogy én mindenáron mutogassam azt, hogy én nem vagyok olyan, mint más, én nagyon különleges és speciális vagyok, és majd mindjárt látjuk, hogy erre milyen kreatív módjaink vannak, hogy ezt hogyan tudjuk magunknak megoldani. De ez ellentéte az egyszerűségnek, az igazságban való járásnak, mert aki az igazságban jár, az nem akarja magát minden áron különlegesnek láttatni. Miért? Mert tisztában van a maga egyediségével. Mert mindnyájan természetesen különbözőek vagyunk. És mindnyájunknak vannak egyedi tehetségei, és csak ránk jellemző karizmák és képességek. De aki az igazságban jár, aki Krisztussal így együtt él, annak pontosan nem lesz szüksége mutogatni, hogy ő mennyire különleges, pontosan azért, mert tisztában van vele. Tisztában van a maga tehetségével, tisztában van a maga képességeivel, amit, amikor kell, használ. De nem fog energiát pazarolni arra, hogy ezt láttassa másokkal, hogy ő mennyire speciális és különleges. Mondom, az a valaki teszi ezt meg, aki belül igazából nem fogadta el önmagát, aki nem tudja, hogy kicsoda, akinek állandóan ilyen pótlékra van szüksége azzal kapcsolatban, hogy magát el tudja fogadni. Mert ugye ez nem megy neki csak úgy, hogyha föntart mások előtt egy ilyen magáról szóló speciális képet. Nézzünk meg erre pár példát, ezt szeretem, mert vicces, de egyébként ez mindnyájan beleeshetünk ebbe. Példák következnek a teljesség igénye nélkül. Aki ehhez tud hozzátenni, az magában nyugodtan tegyen hozzá, mert rengeteg példa van erre. Mi ez a fajta energia pocséklás a különlegességünk mutogatására jellemző dolgok? Például állandó felnagyított történetmesélés. Megvan? Az ugye, amikor valakivel ugye történt ennyi, egy picike, és azt úgy kiszínezi, és úgy elmondja, hogy az át az valami sokkal speciálisabb dolog volt ám, mint ahogy az tűnik. Tehát ő a kis, egyszerű történeteit is annyira ki tudja színezni, annyira fel tudja nagyítani, annyira bele tud szőni, esetleg még nyilván valamelyest igaztalan, tehát ilyen fantáziás dús dolgokat is, amelyek lehet meg se történtek, de miért? Azért, hogy mutassa, hát, hogy ő hol járt, és hogy ő miket látott, amit senki más egyébként nyilván. Tehát ez az egésznek a lényege. Tehát olyan helyeken járt, olyan dolgokat tapasztalt meg, hogy mi szegény átlag halandók a nyomába nem érünk, és ki tudja, hogy abból egyébként mennyi igaz, amit ő ott megtapasztalt, vagy amit ő ott látott. De ez a fölnagyított történetmesélés, tehát hogy nem két ember jött velem szembe, hanem 15, és ugye Moszkvában nem osztogattak, hanem fosztogattak, tehát ugye tudjuk, ez a fajta történetmesélést ugye fölnagyítjuk. Vagy állandó kiemelése annak, hogy valaki mennyit tud. Én többet tudok, mint te. Olyoly, én biztos, hogy ezt tudom, amit te nem tudsz. Vagy mennyi mindent tapasztalt, hogy hát figyelj, én ezt is megtapasztaltam, én azt is tudom, én azt is kitaláltam, én mindenhez értek, én mindent tudok. Ugye ez is egy ilyen állandó kiemelése annak, hogy én nem vagyok átlagos, olyan nincs, hogy én valamit nem tapasztaltam, nem láttam, nem tudom. Én mindenkitől kitűnök, mindenkitől más vagyok, mert nekem erre szükségem van, hogy mutogassam. Nézzük meg ennek a fonákját. Olyan módon is kimutathatja valaki ezt a fajta saját ilyen specialitását, hogy ő milyen szerencsétlen, ő milyen beteg, hogy őt mennyien üldözik és mennyien nem szeretik. Ugyanerről van szó a maga nemében. Hogy én mennyire rosszul vagyok, mennyire beteg vagyok, de nem is szeretne meggyógyulni. Miért? Mert neki a betegség a specialitása. Ezt hívják a pszichológiában, nagyon szeretem, úgynevezett másodlagos betegség előnynek. Tudjátok, mi a másodlagos betegség előny? Az, hogy beteg vagyok, és mivel beteg vagyok, én úgymond jogot formálok arra, és ezt egy beteggel megtörténhet, hogy velem többet törődnek. Ugye akkor odatolják elém a ételt, mindent, kisfia megyél, nem is kell semmi egyén, nyugodtan megsimogatnak még pluszba, mert ugye beteg vagy. Ez a másodlagos betegség előny ott alakul ki, amikor valaki azért nem akar meggyógyulni, mert állandóan ezt a fajta érzelmi közelséget igényli valakitől. És nem is akar kijönni a betegségéből, mert így tudja kicsikarni másoktól az empátiát, így tudja kicsikarni másoktól a közelséget, meg ezt a fajta ilyen érzelmi tutuigatást, csak ugye ott van a probléma, hogy ezt nem lehet valakinek végestelen végig állandóan adni. Tehát a másik fél egy idő után ebbe bele fog fáradni. És éppen ezért, amikor valaki nem is akar kigyógyulnia mondjuk a fizikai betegségéből, mert érzi, hogy neki ez mennyi előnnyel jár, tőle lehet nem várnak el olyan sok mindent, mint ahogy mondjuk az egészséges embertől elvárnánk. Hát neki, ó, nem várjuk el tőle, te csak legyél a minimumon, csináld a kötelező minimumot, azt jó van, nem várunk el tőle többet. És akkor ezt valaki kihasználhatja. Meg se akarok gyógyulni, mert így nem nagyon kell változnom, nem nagyon kell magamat a munkába belefetszőni, így aztán engem elszeretgetnek ott az emberek. Másodlagos betegség előny. Valaki fönntartja a betegségét azért, hogy ezt a másodlagos előnyt állandóan kinyerje. Tehát ezt a fajta szeretetnek nevezett érzelmi fröccsöt ugye kinyerje másoktól. Tehát éppen ezért valaki a saját specialitását ebben láthatja, hogy ő olyan beteg, mint senki más ezen a világon, tehát ő annyira beteg, és annyi sok orvosnál volt, és annyi mindent tud erről. Igazából itt is lehet egyfajta különlegesség mutatás. Nem is szeretne meggyógyulni, mert akkor elvesztené a szexepíjét, tudjuk, elvesztené a különlegességét. Elvesztené azt, hogy hát ő most akkor kicsoda, mert hát ő volt eddig a beteg. És mindenki úgy kezelt őt, mint a beteg, és hogyha egyszer nem lesz beteg, akkor ki vagyok én? Megint az identitás kérdés. Akkor ki vagyok én, ha nem vagyok különleges? Vagy ugye a sok üldözési mániás, hogy engem mennyire üldöznek, mindenki összefogott ellenem, az egész világ, mindenki, háttérhatalmak, és nem tudom én micsoda, milyen erők fogtak össze én ellenem, mert én még nem tudom, a utolsó vagyok, aki az igaz hitet, az igaz filozófiát, és a nem tudom, az igazságot képviselem. És akkor mindenki összefogott ellenem, mennyien üldöznek, és mennyien nem szeretnek, és amikor valaki ezt úton útféle hajtogatja, ott igencsak benne lehet a képbe az, hogy ő valójában ezt az állapotot szereti. Valójában ez az állapot neki jó, miért? Hiába, hogy panaszkodásnak tűnik, és úgy tűnik kívül, hogy az illető szenved, igazából belül titkon élvezi ezt a dolgot, mert neki ez a különlegessége. Én vagyok, akit üldöznek. Én vagyok, aki ellen összefogott mindenki. Én vagyok, akit nem szeretnek. Látjuk, ez egy karikatúra, megint csak annak leleplezésére, hogy milyen viselkedések, magatartások lehetnek bennünk akkor, ha nem vagyunk a helyünkön, nem járunk az igazságban, nem ismerjük magunkat, nem tudjuk, kik vagyunk, és akkor állandó pótcselekvésekre van szükségünk. Egyik pótcselekvés a sok közül a különlegességünk látszatának állandó fenntartása. Na most éppen ezért, konklúzió, nagyon is ki lehet mondani, hogy stabil önismeretet föltételez az, amikor valaki egyrészt tisztában van a maga egyediségével és tehetségeivel, de emellett tud egy lenni a sok közül. Nagyon szeretem ezt. De amikor valaki tisztában van tényleg azzal, hogy ő miben jó, miben különleges, tényleg az élményeiben, hogy hol járt, mit tanult, mit tapasztalt, ezt a sok kincset, ami tényleg megtörtént vele, fölnagyítás és hasonlók nélkül. Ő ezzel tisztában van, számára ez kincs, tudja a maga különlegességét és a maga egyediségét, mert mindnyájunknak van ilyen, ugye azt tudjuk. Mindnyájunknak valamilyen fajta különlegessége és egyedisége van. Tehát senki sem egyforma, tehát nincs két egyforma ember semmilyen tekintetben, mindnyájan megismételhetetlenek vagyunk. Az élettapasztalataink bármennyire is sok mindenben hasonlítanak, ugyanannyi dologban eltérnek. Ki hogy tapasztalta meg az életet, ki hogy élte át a dolgokat, a kapcsolatait, stb. Ki mit tapasztalt, ki mit tanult, ki hol járt, kit milyen hatások értek. Ez mind különlegessé tesz bennünket. Igen. Megismételhetetlenül különleges emberekké. Plusz még az is, hogy a tehetségeink ugyanide bejönnek. A karizmáink. Nincs ember karizma nélkül. nincs ember tehetség nélkül. Olyan nincs, hogy valaki semmiben se jó. Olyan nincs. Legfeljebb, ugye valaki azt hiszi, hogy az én tehetségem nem olyan ragyogó, mint a másiké. Ergo, én a magam tehetségét nem használom, éppen azért, mert az nem olyan szerintem szubjektíve, nem olyan szép, nem olyan látványos, nem olyan, mint a másiké. És látjuk, éppen ezért mondjuk, hogy a karizmáink között minőségi különbség nincsen. A tehetségeink mindnyájunknak egyformán értékesek. Mi a különbség a képességeink között? Ezek között vannak mondjuk így látványosabb képességek, és vannak elrejtettebb képességek. Tehát vannak olyan karizmák, amik az a dolguk ezeknek a tehetségeknek, vagy karizmáknak, hogy sokak előtt megnyilvánuljanak. És vannak olyan karizmák, akik kevesebb ember előtt fog megnyilvánulni. De mind a kettő egyformán értékes. És ezért most megint jó, hogy nekünk például Nagyböjtre, hogy elgondolkodunk azon, főleg aki nagyon szereti magát elítélni, és nagyon szereti magát kritizálni, meg magát rossznak tartani, hogy gondolkodj el azon, hogy te miben vagy jó. És most mindegy, hogy miben, ha abban jó vagy, akkor azt csináld és mondjuk fejleszd. És az legyen bármennyire a világ szemében elrejtett. Nem baj, attól még épp olyan értékes. A világon a te pucolod a legjobban a krumplit. Vagy nem tudom. A világon a legjobban te locsolod a virágot. Most hülyeségeket mondok, csak ilyen apróságokat. Tehát, hogyha abban vagy a legjobb, akkor légy abban világbajnok. De ennél azért nagyobb képességeink is vannak azért nyilván. Tehát, hogy mindenki találja meg, hogy ki miben jó. Lehet az a dolog nem olyan látványos, meg ugye mindig a másikét nézzük, és ez a legnagyobb bajunk. Hogy a másiknak milyen tehetsége van, vagy milyen karizmája van, az jobb, mint az enyém, az látványosabb, akkor én a sajátomat sem használom, mert akkor most már minek? A szomszéd fűje, meg nője, úgyis mindig zöldebb, ahogy ezt tudjuk már régóta. Tehát, hogy a másiké milyen, az bennünket ne zavarjon abban, hogy használjuk a sajátunkat. Teljesen mindegy, hogy a másik milyen karizmát kapott. Fedezzem fel az enyémet, és fejleszem az enyémet, és használjam az enyémet. Fogadjam el, hogy valamiben jó vagyok, valamiben nem vagyok jó. Valamiben van tehetségem, valamiben nincs. És ez mindnyájunkra igaz. Nem igaz, hogy valaki mindenben jó, és nem igaz, hogy valaki mindenben rossz. Mindnyájon értünk valamihez, és nem értünk valamihez. Vannak képességeink ilyen irányba, olyan irányba. Látjuk? Tehát ismétlem, az igazságban való járás megint csak mit jelent? Hogy tisztában van valaki a maga egyediségével és tehetségeivel, de közben tud egy lenni a sok közül. Közben bele tud nyugodtan olvadni a tömegbe, azaz nincsen szüksége erre az egész pótcselekvésre, hogy ő mutogassa, hogy ő mekkora valaki, és hogy ő milyen különleges, nincs rá szüksége, mert tudja magáról. Annak van szüksége mutogatni, és nagyon így kiállni a maga különlegességével, aki igazából abszolút nem biztos saját magában. Ezért van neki szüksége arra, hogy mondja, és mutassa, hogy ő kicsoda, és ő milyen valaki, mert szegénykének halvány lila segéd fogalma nincsen, hogy ő igazából kicsoda. Aki tisztában van a maga identitásával, a tehetségeivel és a határaival is, annak pontosan, hogy nem lesz szüksége arra, hogy ezeket most másoknak mutogassa, mert ő tudja. Nincs szüksége mások megerősítésére. Mert ugye itt, ja persze, ezt a lényeget kihagyom, hogy amikor valaki állandóan mutogatja, hogy ő milyen különleges, mit vár? A másik embernek ugye a válvelegetését, hogy jó, tényleg te vagy, aki mindent láttál, te vagy, aki mindent tudsz, tényleg leborulok előtte, tényleg, te vagy, aki föltaláltad a spanyol vigaszt, te vagy minden, te vagy, amit csak tudsz. Direkt mondtam, hogy spanyol vigaszt. Na, ha már Teréznél vagyunk, ő egy igazi spanyol vigaszt. Tehát nincs szüksége innentől kezdve valakinek, aki ismeri önmagát arra, hogy mutogassa a saját különlegességét, mert tisztában van vele, bele tud olvadni a tömegbe, részt tud venni a kapcsolataiban úgy, hogy akár csendben is tud maradni, mert nem kell neki bizonygatnia a saját értékességét, mert tudja. És itt jön be pontosan az, hogy hát Szerintem ki erre a legjobb példa? Ugye egy nagy személyiség a kereszténységben. Én azt mondanám, hogy Jézus erre a legnagyobb példa. Pontosan miből indulunk ki? A Filippiekhez írt levél második fejezete, emlékszünk? Ugye Jézus az Isten, Istennel egylényegű lévén az istenségét nem tartotta olyan dolognak, amelyhez mint zsákmányhoz ragaszkodjon, hanem kiüresítette önmagát, az emberekhez lett hasonló. Pontosan ez van itt, amit most látunk. Ha valaki, akkor Jézus nyilván abszolút tisztában volt a maga egyediségével, az ő egyedisége tényleg olyan, amelyik semmelyikünknek soha ilyen nem lesz, hogy Istennel egy lényegű. Ilyen nem lesz nekünk. És ha ez az ő valaki fitoktathatta volna azt, hogy ő mekkora valaki, akkor ő ezt megtehette volna. Gyerekek, én az Istennel egy lényegű vagyok. De ez soha nem tett így. Hanem mit tett? Beállt a sorba. És ez a megtestesülés, hogy Isten beáll a sorba. És fizikailag is érthetjük akár, bár még mindig szimbólum marad. Drága Jelenics István tanár úr, aki minket Bibliára tanított a főiskolán, mindig ezeket a ilyen életszagú példákat hozta, hogy a megtestesülés, vagy ugye Jézusnak ez a úgynevezett kenózisa, ez az önkiüresítés, amiről a Filippi levél beszél, hogy kiüresítette önmagát. Ez fizikailag azt jelenti, meg azt jelentené, hogy Jézus a fogorvosnál beáll a sorba, vagy a pénztárnál beáll a sorba, és nem megy oda előre, lobogtatva a maga privilégiumát, hogy engedjetek előre, mert én vagyok a Szent Háromság második személye, az Isten egyszülött fia, a messiás és a megváltó és az üdvözítő, tess engedjem előre engedni. Nem. Jézus pontosan ezt jelenti a megtestesülés. Nagyon is tisztában van Jézus azzal, hogy ő kicsoda. Hát ha valaki, akkor ő tudja, hogy ő kicsoda. És soha nem élt vissza ezzel a hatalmával. Soha nem használta ezt az ő különlegességét arra, hogy előjogokat formáljon magának, hogy őt előre engedjék, és hogy ő most kivívjon valami különlegességet. Nem, Jézus úgy rohant el az emberi népszerűség elől, amennyire csak lehetett. Ugye hányszor van az, hogy jönnek a tömegek, keresik őt, és azt mondja, hogy megyünk máshova. Mert ott is hirdetnem kell az igét. Tehát mennyire ott van ez nála, hogy ő nem él vissza azzal, hogy ő kicsoda, pedig ezáltal szerezhetett volna magának nagy népszerűséget, kivívhatott volna óriási jogokat magának, de nem tette, mert az Isten beállt a sorba. Ez a megtestesülés egyik legrövidebb definíciója. Isten beállt az embereknek a sorába. És tényleg képzeljük el fizikailag, ahogy Jézus, hogyha már egyszer az Aldis szatyrot említettem, akkor Aldis szatyorral áll a pénztárnál, és várja a sorát, és van neki szuper shop kártyája, vagy valamije, és akkor arra kér érte egy baseball sapkát, vagy valamit. Tehát, hogy megtette volna. De így közben abszolút tisztában volt az, hogy ő kicsoda, de nem él ezzel vissza, és nem formál magának jogokat ezzel. Ugye például amikor történetek, hogy ilyen vallásos könyvesboltokba, nekem mindig nehéz volt az, hogy mi papok és szerzetesek, mi mindig kedvezményt kapunk. Ó, atya, izéhez tartozik, lehetesen -20%. Örültünk neki, de mondom, az átlagember miért nem kap ilyen? Tehát, hogy ugyanez, hogy akkor most én ki vagyok, hogy én megkapok ilyen kedvezményt. Pedig hát mi meg aztán pont olyan helyzetben vagyunk, hogy pont mi tudnánk úgymond sokszor megfizetni a hívek adományából azt a bizonyos könyvet, de épp mi kapjuk a kedvezményt. Aztán, ilyen dolgok, hogy amikor én Rómába tanultam, akkor én voltam 3 évig, most ilyen nagy titkokat mondok nektek, nem szoktam magamról beszélni, de most egyetlenem, a vatikáni jegyfelelős én voltam, csak hogy úgy nézzetek rám, innentől kezdve a kész csókot fogom elvárni, hogy ez annyit jelentett, hogy a kollégium, ahol én tanultam, az a szeminárium, ott csak kármelita kispapok voltunk, az egész világról, 21 országból voltunk, összesen 40-valahányan. Ugyanolyan szeminaristák, mint egy átlag szemináriumban, azzal a különbséggel, hogy csak kármeliták voltunk ott. És ott ki volt osztva egy testvérnek, mondom, ez 3 évig én voltam, akinek az volt a feladata, hogy amikor a Szent Péter bazilikában vagy a téren, ami tőlünk 15 perc sétára volt, lesz valami esemény, főleg egy pápai mise, vagy egy szentiavatás, vagy valami, akkor arra nekem kell jegyet szerezni. Ugye a Szent Péter téri meg a templomi, a bazilikai eseményekre jegy kötelező általában, ezek nem fizetős jegyek, tehát ezek ingyen vannak, de mégis kell igényelni jegyet, és csak jeggyel lehet bemenni, nyilván a területnek a kapacitása, befogadó képessége miatt általában nagyon ajánlatos, hogy legyen ilyen jegyünk. És akkor ez igazából abból állt, hogy én fölmértem a kollégiumba, hogy ki akar jönni, feliratkoztak egy bizonyos időpontra, jó van, 20 ember akar jönni, akkor én faxolok a prefektúrának oda, a szentszékhez egy ilyen levelet, hogy akkor kérnék szépen 20 jegyet, és akkor elmegyek oda, és ez a fajta bemenetel ott a Szent Vatikáni palotákba, az mindig rendkívül mókás volt, mert ugye tudjátok, most már csak úgy lehet bemenni a bazilikába, hogy át kell menni ilyen fém detektorokon. Ugye mióta sok volt a fenyegetés, már régebb óta, ugye már csak úgy lehet bemenni, ha úgy, mint a repülőtéren, átmegyünk ilyen fém detektoros ellenőrzésen. Na most a Szent Péter téren a bemenni szándékozóknak a száma attól függött, milyen szezon van, meg milyen idő van. Volt úgy, hogy pár ember állt ott sorba, és volt úgy, hogy a tömeg az így megfordult az Obelix körül, tehát hogy Obelisk körül, nem Obelix, megint más, és rengetegen voltak. Na most akkor én, aki csak mennék azért a nyüves jegyér. Tehát nekem csak az egy 5 perc igazából, hogy belépek, odaadják, azt kijövök. De amikor látom, hogy a sor óriási, és mondom, hát itt legalább másfél órát kell várakozni ahhoz, még én bejuthatok, hát akkor kezdtem gondolkodni, hogy mégis mit csináljak. Hogy kér valami ódalajtó, vagy valami művészbejáró, vagy valami, hogy nincsen, és akkor nem tudom, voltam egyszer egy ilyen oldalajtónál, svájci gárdista mindjárt azt mondja, hogy menjek a büdös fenébe onnan, nem mondom, jó van akkor. Be kell állni a sorba. És nagyon sokszor ki kellett állni a sort, és akkor dühöngtem, rosszul voltam, elment vele fél napon, mondom, az egész nem ér ennyit, hogy én itt dekkolok. És egyszer eszembe jutott, ugye jó Isten gondoskodik, hogy vajon Jézus mit csinált volna? Ugye vannak ezek a klasszikus kérdések, hogy mit tett volna helyembe Jézus, és ott akkor elszégyeltem magam, de ilyen pozitíve, mert arra gondoltam, hogy pont ennek alapján, amit beszélünk, hát ő beállt volna a sorba. Egész biztos, hogy ő beállt volna a sorba, pedig ha valaki, ő a Vatikánnál mondhatta volna, hogy menjek már be, mert ugye? Lehet, őt sengette volna be a svájci gárdista, de mindegy. De ő mondhatta volna, hogy hát itt figyelj, ez az egész, ez én vagyok itt a főnök, tehát még az a fehér ruhás is nekem így a helytartóm csak. És arra gondoltam, és ez vigasztalt meg, és utána már sokkal türelmesebben álltam be a sorba, hogy Jézus is beállt volna a sorba. És nekem ez egy olyan kinyilatkoztatás volt az ő személyéről, hogy ő kicsoda. Hogy ő nem rukkolna elő a maga privilégiumaival, hogy már pedig én, nekem ehhez van, meg ahhoz van jogom. Beállt volna a sorba. És nem azt mondom most erre egy általánosságba, hogy nincs olyan, hogy valaki a jogaiért küzd és harcol, dehogy nem, csak most nem erről beszélek. Hanem arról, hogy amikor valaki a hétköznapokban állandóan a maga különlegességével szeretne előrukkolni, és képtelen valahogy elfogadni magát, mint egy a sok közül. És micsoda boldogság az, amikor tudom, hogy ki vagyok én, tisztában vagyok önmagammal, és éppen ezért képes vagyok beleolvadni a társadalomba, a családba, a közösségbe, stb. Pont azért, mert egyébként tudom, hogy ki vagyok. És Jézus ott a sorba beállt volna, és akkor még csak ez egy vicces történet, hogy amikor végre átjutottunk a fém detektorokon, akkor ott van ez az óriási bronz kapu, ahol aki már volt ott, az tudja, oda kell bemenni, és ott van ilyen borzasztó folyosó, annak a végén van ez a királyi lépcső, ez szintén ez a berlini féle Scala Regia, nem is tudom, hogy hívják, Regale, valami. És ott oldalt van ez a bizonyos prefektúra, ahol nekem a jegyeket adták. Na most ennél a bronzkapunál mindig két svájci gárdista strázsál, ottan úgy állnak. Az egyik nézi a papírokat, mert oda csak engedéllyel lehet bemenni, a másik pedig így ilyen fadobozkán, ilyen nagy dárdával így áll.
Nem mondom.
Először megyek oda, jó, hát én a Vatikán belőször fölöltöztem pupik papiruhába, amit föl tudtam magamra venni, azt mindent fölvettem. Nagy habitus, kapucnis, kapuláré, rózsafűzér, minden, mondom, már még engem a szent, elzavarnak onnan, hogyha nem tudom, így megjelenek ilyen kispolgári ruhába. Na mondom, hát akkor oda be kell menni, megyek föl a lépcsőn, ott ki kellett kerülni 30 kínai turistán, akik közben ugye fényképezik az ajtóban álló svájci gárdistákat, ők oda szegények nem jöhetnek, mert nincs papírjuk. Nekem volt papírom, vonulok föl a lépcsőn, egy kicsit úgy félve, mutatom a svájci gárdistának, hogy hát jövök a jegyekért, és azt mondja, hogy jó, tessék bemenni, és akkor az a másik svájci gárdista, aki a dobozkán állt azzal a dárdával a kezébe, mikor meglátta, hogy én, már később jöttem ezt rá, meg mondták meg, hogy én szerzetesi habitusban vagyok, akkor, mivel akkor már ilyen klerikusnak, meg ilyen papi személyiségnek, meg egyházi akárminek számítok, ő neki engem szalutálnia kellett, méghozzá egy olyan módon, hogy így a lábát így összevágt, olyan ilyen módon, és rám így a szívinfarktus rám. Mondom, most baj van? Vagy most tényleg valahogy nem jól öltöztem? Vagy mi a... Nem, kiderült, hogy ez csak a hivatalos ilyen szalutálás. Jaj, mondom, gyerekek, mondta volna, hogy dicsértessék, vagy valami. Vagy bármit ezen kívül, de szívbajt hozza rám. Na jó, megkapom a jegyeket, kifelé már persze számítottam erre, mondom, ha igazi svájci gárdista, akkor kifelé is szalutál. Hát nehogy bácsak befelé szalutáljon. Akkor már tudtam, elvonulok mellette, szalutál, mondom, szevasz, szia, hello. 40 kínai lent ott fotóznak, közben van mit, ugye? Mert hogy a habitusos ember vonul, vágják össze a lábakat, tehát showműsor volt, performance volt. És amikor utána, már nagyon sokszor voltam ezután ugyanígy, akkor nagyon sokszor nem papiruhába mentem, meg nem szeretesi habitusba, hanem köbben úgy, ahogy most vagyok, akkor meg nem szalutált. Nem mondom. És akkor most én ugyanaz vagyok, csak most az én nem úgy nézek ki, hát ott nem kaptam semmilyen szalutálást. Még a levelemet is kétszer nézte meg az ember, amit egyébként egyszer szokott megnézni. Mondom, nehogy már. És hát ez is pontosan ilyen volt, hogy most nekem ilyen privilégiumom van, meg ilyen előjogom arra, hogy kapjak ilyen szalutálást, és akkor az átlagember meg miért nem kap. De megint ugyanaz vigasztalt meg, hogyha Jézus, és hogyha elmélkedünk róla, hogy a 21. században ő hogyan öltözne, ugye az egyik homiliában próbáltam ezt fejtegetni, ha abból indulunk ki, hogy annak idején is ugyanúgy öltözött, mint az átlagember, ezt onnan tudjuk, hogy az evangelista nem írta föl, hogy ő hogyan öltözött, mert nincs említésre méltó dolog, amit föl lehetne róla írni, ugyanúgy öltözött, mint a korabeli férfi ember, akkor föltételezhetjük, hogy ma is ugyanúgy öltözne, mint a korabeli, mint a mai ember, és akkor neki se szalutálnának az ajtóban. És akkor ez megnyugtatott, hogy jaj, de jó, én inkább ezt választom, mint az, hogy most nekem a valami előjogok miatt szalutáljanak. Persze, amikor rendtársaimnak mondtam ott a kollégiumban, hogy másnap megyek jegyé, figyelj, akarsz velem jönni? Olyat fogsz tapasztalni, figyelj, vegyél föl pupig mindent magadra, amit csak van, aggasd magadra az összes hosszú ruhádat, olyat fogsz látni, meg tapasztalni, mi lesz? Hú, figyelj, meglátod, te leszel a király, úgy fogod magad érezni, hogy végre vagy valaki. És akkor sokakat elvittem, és akkor mind megtapasztalták ezt, hogy hát igen, akkor a svájci gárdista szalutált nekünk, ugye? Na most ugye ez csak egy ilyen kis aranyos történetek, már csak azért, hogy mit jelent a Jézusnak mondjuk így ez a fajta önkiüresítése, hogy ő nem ért volna ezzel vissza, ő nem kért volna magának ki ilyen előjogokat, nem kerülte volna meg a sort, hanem beáll a sorba. Ezt jelenti, hogy a Filippiekhez írt levél második fejezetében ez, hogy kiüresítette önmagát, és egy lett közülünk. Abszolút tisztában volt azzal, hogy ő kicsoda, és pontosan emiatt nem volt szüksége arra, hogy ő most mutogassa a maga különlegességét, hogy ő előjogokért harcoljon, hogy ő most kikerülje a sort. Nem. Beállt közénk és egy lett közülünk. Én azt mondom, boldog az az ember, és igazságban jár az az ember, aki tisztában van a maga egyediségével, de közben úgy, mint Jézus, tud egy lenni a sok közül. No, nézzük meg nagyon röviden a 6. lakás utolsó fejezetét. Ez a 11. fejezet, és utána már csak talán ott van vége. Ja, még ilyen hetedik lakás még van, jó van. Gondoltam, hogy ez még mindenkit érdekelni fog, a hetedik lakás, lesz szó a hetedik lakásról. Hát, ha még ma, de ha nem, akkor jövő héten. No, 11. fejezet. Miről szól a 11. fejezet? Olyan dolgokról szól, amikről már beszéltünk, tehát nem is éppen ezért nem akarok erről ilyen túl sokat most beszélni. A 11. fejezetben Teréz arról a tapasztalatáról ír, amikor ő meg akar halni, de nem szuicid vágyakból, hogy ő most öngyilkos akar lenni, hanem, ugye 6. lakásban vagyunk, mondtuk, hogy ez a kilengéseknek a lakása, tehát, hogy a lélek itt nagyon szélsőséges viselkedést, magatartást produkál, és a szélsőségeknek, a kilengésnek az egyik része az, hogy annyira vágyakozik az Isten után, hogy szeretné minél hamarabb befejezni a földi életet. Szeretne minél hamarabb elköltözni a mennybe, szeretne meghalni, nagyon-nagyon vágyakozik a halál után, mert Istenhez akar menni. És ugye talán mondtam erre, hogy mennyire jó ezt itt olvasni, miközben tudjuk, hogy még rég nem a beteljesedésben vagyunk, az a 7. lakás lesz. Ez még csak a 6. lakásnak a vége, azaz ezek a bizonyos halálvágyak, ezek a bizonyos Istenre vonatkozó ilyenfajta vágyak, hogy én nem is akarok élni, mert hozzá akarok menni, ennek még nincs köze a tökéletességhez, az életszentséghez és a beteljesedéshez. Pedig, ugye mondtuk, mennyi szentet ábrázolunk eddig a pontig. És azt mondjuk, hogy az életszentség csúcsa ez, amikor már valaki annyira szereti az Istent, hogy lábbal tiporja a földi világot, elhagyott ő már mindent, kivonult, és még ez sem elég neki, hanem állandóan szeretne meghalni, állandóan a mennybe vágyakozik, ő már nem is él ezen a földön, hanem valami misztikus tűzben ég, és reméli, hogy egyszer majd minél hamarabb ő át fog kerülni a mennyországba, és láthatja az ő hőn szeretett Istenét. És nem, de sokszor idáig tartanak a szentekről szóló hagiográfiáink, tehát amikor a szentek életét bemutatjuk, vagy őket ábrázoljuk, nem, de azt gondoljuk, hogy ez a csúcs. És ezért tévesztjük össze mi is ezzel az életszentséget, és ezért nem törekszünk rá mi is, mondván, hogy hol vagyok én még attól, hogy lábbal tiporjam a földi világot, hát nekem dolgom van ebben a világban, nem tudom lábbal tiporni. Meg most mindig az lenne a szentség, hogy én már nem is akarok élni, annyira vágyom az Istenre, hogy meg akarok halni. És látjuk, hogy ez a fajta szent kép hat ránk. Mert sok szentet idáig ábrázolunk, szoborban, képben, ugye, hogy ebben az extatikus állapotban, ugye, hogy már ég és föld között van ő, és már a földi élet számára nyűg, a földi élet számára teher, és azért vezekel, azért él önmegtagadó életet, azért böjtöl, hogy tegye tönkre a testét, mert akkor minél hamarabb meghal. És ez szenteknél nagyon sok helyen ott van, hogy bizony ők ilyen motivációkból csinálják az aszketikus életet. És annyira megvilágosító, hogy a 6. lakás végén vagyunk csupán, ami mit mond ezzel kapcsolatban, hogy ez a fajta halálvágy ideiglenes, nem a csúcs. A csúcs a 7. lakásban majd az lesz, hogy valaki Krisztus Jézus iránti szent szeretetből élni akar ezen a földön. És tenni akarja a dolgát ezen a földön. És nem tiporja lábbal a dolgokat, hanem mindent szeretne megnemesíteni, és megtisztítani, és jobbá tenni. Nem kivonulni akar a világból, hanem jobbá akarja tenni a világot. Ez lesz a 7. lakás. Kereszténységet hányszor vádolták azzal, hogy a kereszténység az a vallás, amely arra szólít meg föl bennünket, hogy értékeljük le a világot. Hogy vonuljunk ki a világból, égjen föl ez a világ, ez az egész bűnös, mocskos világ, én kivonulok belőle. És annyira szép, amikor például a II. Vatikáni zsinatnak egyes dokumentumai beszélnek arról, hogy nem ez a keresztény ember definíciója, hogy kivonul a világból, és a világot ellenségnek tekinti, hanem a világot szeretné jobbá tenni. A világot, a társadalmat, az egyházat szeretné nemesebbé tenni, tisztábbá tenni, és nem kivonulni akar. Nem is beleolvadni teljesen, ugye ez az örök kísértés az egyházba, hogy vonuljunk el teljesen a világtól, legyen a világ és köztünk ellenségeskedés, vagy olvadjunk bele teljesen a világi mentalitásba, egyik se jó. Mind a kettő egy rossz véglet. Sem nem kell teljes mértékben beleolvadni és magunkévá tenni a mentalitást, sem nem kell ellenségeskedni és kivonulni. Ott van az, hogy benne vagyok a világban, de a magam a hit mentalitásával vagyok benne, de nem akarok kivonulni, és nem akarom a világot ellenségnek tekinteni. Teréznél itt van ez a pont, amikor ő átéli ezt az óriási halálvágyat. És nála, mondom, ezek nem ilyen szuicid gondolatok, hogy most annyira rossz az élet, hogy meg kéne már halni, hanem neki ez egy ilyen Istenre való vágyakozás. De mondom, ez ideiglenes. Ő maga írja, hogy ezek a hevületek néha az önszeretetünkből származnak nagy érzelmekkel. Ő maga kimondja, hogy ez, hogy valaki Istenért meg akar halni, igazából egy egoista dolog. Mert hogy nekem legyen jó azzal, hogy meghalok és megyek az Istenhez, a többiek, esetleg a családom, meg akiket rám bíztak, azokra meg teszek magasról. És ez igazából egy nagy-nagy egoizmus, hogy én megyek az Istenhez, én megyek ő felé, és senki és semmi nem érdekel engem innentől kezdve most már. Éppen ezért kell egy kicsit szerintem szkeptikus szemmel nézni, akár a szentek között is, mert miért ne, ezeket a nagy kivonulókat, akik úgy mindentől elszakadtak és elvonultak, jó van, persze, lehet ez volt a hivatásuk, de azért ne állítsuk be ezt úgy, hogy a csúcs az, hogy én ezt a büdös, mocskos világot itt hagyom. És ezt a sok világi vesződtséget, meg izét, ezt ebből én kivonulok, és most már a szentség laboratóriumába élek, a kolostor fehér falai között, mint a laboratóriumi egérke, és akkor ki leszek fejlesztve én, mint a laboratóriumi szent. És hogy a hetedik lakásban arról fogunk beszélni, hogy az életszentség az hol van a hétköznapjaimban. A szürke mókuskerékben van a misztika és az életszentség, nem a kivonulásban elsősorban. Természetesen mondom, vannak személyek, meg voltak, akiknek az volt a hivatásuk, hogy ilyen látványosan vonuljanak el a világtól, és nekik ez persze, ez megvan a maguk karizmája ezzel kapcsolatban, de nehogy azt higgyük, hogy ez igazából mindnyájunk célja lenne, csak hát mi ezt nem érhetjük el, mert nekünk más az életünk. Nem, az az ő dolga. Az az ő hivatása. Nekünk pedig meg kell találnunk ezt a magunk életkörülményei között. Tehát Teréznél, ahogy ezt írja, ez a fajta halálvágy, ez igazából önszeretetből, negatív önszeretetből fakadó érzelemhullám. Ír itt majd erről, hogy ennek milyen fenomén megjelenési módja van, tehát ez is egy misztikus élmény igazából, úgy, mint a többi, amiről a hatodik lakásban beszéltünk. Ennek is van egy ilyen csomagolás része, hogy ugye ő tényleg Teréz fizikailag szinte haldokolt, és amikor a nővérek rátaláltak, hogy ott fekszik az ágyon, és nem tudta elmondani, hogy mi a baja, mert ő meg akart halni, ő menni akart az Istenhez, és aztán elmúltak ezek a periódusok. Tehát mondom, ennek megvan ez a bizonyos fenomén része, de elég erről annyit elmondani, hogy ez nem a csúcs. Nem ez az életszentség legmagasabb foka, amikor valaki lábbal akarja tiporni a világot, és itt akarja hagyni. A hetedik lakásban mindez lenyugszik, és mindez megtisztul. És a hetedik lakásban a lélek élni akar, ameddig arra szükség van. De nem lövöm le a poénokat, ez majd ott lesz. Még egy dolgot ezzel kapcsolatban, hogy ebben a 11. fejezetben ez a fajta elvágyódás, vagy ez a fajta vágyakozás az Isten után, Teréznél a sorok között úgy tűnik, hogy talán nem mindig gyengeségből fakadó dolgok ezek, hanem ő ír ilyen dolgokat itt, hogy talán ilyen módon szenvednek a lelkek a tisztító tűzben, meg hogy különös magányt érez ez a bizonyos lélek. Ezeknél a szavaknál én azt tapasztalom, hogy ez már nem az a fajta a világot lábbal tipró elvágyódás, hanem lehet az a fajta vágyakozás, vagy az a fajta sötét éjszaka, mondjuk így, amit ugye úgy hívunk, hogy a tisztulás, vagy a fejlődésünknek a fájdalma. Talán ez is benne lehet ebben a fejezetben, hogy amikor valaki úgy érzi, hogy nem bírja tovább ezt az életet, hogy minden értelmetlennek tűnik, hogy legszívesebben abba hagyná. és Istentől elhagyatva érzi magát, mint a lelkek a tisztítóján, és különös magányt érez, mert a Föld egyetlen teremtménye sem társa, írja ő. Ezek már nem egoizmusból származó vágyak, hanem nekünk ezek a sötét pillanataink, ami megint csak mindenkinek van. A kozmikus magányunk, a kozmikus egyedüllétünk pillanatai, az értelmetlenségnek a sötét éjszakája, a gyászainknak a krízisei, sorolhatnám még. Nagyon-nagyon nagy témát nyitna ez meg, ha most ezt elkezdeném kifejteni. Teréz is épp, hogy ezt a témát megpendíti, hogy mi ez a fajta tisztulás és ez a fajta szenvedés. Ő már a hatodik lakás elején is említett valami ilyet, de megint megáll és nem fejti ki. Egyébként miért? Mert tudja, hogy ott van mellette az ő barátja és társa, aki meg ezt kifejtette, és ez ugye a mi keresztes Szent Jánosunk, aki részletesen leírta, hogy mi ez az elhagyatottság, ez a magány, ez az éjszaka, ez a tisztulás tapasztalat. Ezért nem akarok én most ebbe belemenni, mert amikor Avilai Teréz belső várkastélyával végzünk, akkor azt a témát szeretném egy kicsit hosszabban kifejteni, mert rendkívül fontos. Mert ugye már most érezzük, hogy amikor ilyen nagy szavak kerülnek elő, hogy magány, hogy értelmetlenség, hogy egyedüllét, hogy reménytelenség, hogy sötétség, ezek mindnyájunkban pendítik meg a saját tapasztalatainkat. Mindnyájunknak van ilyen, és szeretnénk ezzel valamit kezdeni. Szeretnénk jobban hozzáállni ezekhez. Keresztes Szent János lesz az, aki az ezekhez való helyes hozzáállást nekünk megtanítja. Tehát éppen ezért én most ebben nem mennék bele, hanem majd a hetedik lakás után, ha János atyával foglalkozunk, akkor szeretném ezeket majd kifejteni, és meg fogjátok látni, hogy János vagy a tanítása mennyire, de mennyire megvilágosító lesz ilyen szempontból. Jó? Tehát, hogy éppen ezért most így ugornánk, mert amiket itt Teréz ír, az keresztes Szent Jánosnál majd sokkal, de sokkal részletesebben elő fog jönni. És hát nem csak ezért ugrunk, hanem azért is, hogy ugye már vannak, akik lehet kezdettől fogva ezt a bizonyos hetedik lakást várják. Hát, hölgyeim és uraim, kartársak és vaskohászok, elérkeztünk a hetedik lakásba, jó? Tehát akkor kezdjük el a hetedik lakást. Azért megdöbbentő, hogy azért már ides tova másfél éve járjuk ezt az utat. Tehát ez az 57. előadás, ha nem tévedek, ha jól számolom, és csak elérkeztünk ide, ami ugye lehet, hogy mindenki már kezdettől fogva arra vágyakozik, hogy hetedik lakás. Itt van Teréz, ide írjuk csak egy hetest, jó? Hetedik lakás. Ez nincsen rá szó és fogalom, hogy milyen fanfárokkal kéne ezt így beharangozni. Tehát nem tudom, a Imigyen szól az Arausztra című, ugye tudjuk azt a bizonyos művet, az a üsdobos, na az kéne ide most nekünk, de majd legközelebb. Na, majd itten a győri filharmonikusok segítenek. Hetedik lakás. 8 percünk van. Pár mondatot mondok róla, jó? Tehát ez, hogy ne ijedjen meg senki, ízelítő következik a reklám helye. A hetedik lakásról mit szeretnék mindenek előtt kijelenteni, bármilyen furcsa, hogy ez nem csak a cél, hanem valahol a kezdet is. Meg fogjátok látni. Amikről itt beszélni fogunk, azok a témák, amiket a hetedik lakásban érintünk, meg fogjátok látni, hogy nagyon is közel lehetnek már most hozzánk. És már ezért szeretném itt és most kicsit demisztifikálni, tehát a ilyen misztikus köttől megszabadítani a hetedik lakást, hogy azt hitessük el magunkkal megint, hogy én ettől nagyon messze vagyok, nekem ez nem való, én még az is lehet, hogy az első lakás környékén se járok, hát hol van még nekem a hetedik? Ne így gondolkodjunk erről. Már a bevezetésben mondtuk, hogy ez a 7 lakás nem lineárisan helyezkedik el egymásból, egymás mellett, hogy az egyikből bemegyünk, másikba bemegyünk, egyikből kijövünk, nem. Mondtuk, hogy a 7 lakásban egyszerre vagyunk benne mindnyájan, különböző mértékben. Kicsit jellemzőnk ránk, ez nagyobb mértékben az, aztán majd lesz egy életszakasz, hogy egyik lakás kerül előtérbe, és a másik lesz kevésbé előtérbe. Tehát a hetedik lakás nem kizárólag a cél, hogy most ide elérünk, és akkor itt valami hallatlan dolgok lesznek. Nem. Ez igazából a kezdet is. Az egész lelki út, amit másfél éve ide és tovább ugye nézünk meg együtt, az igazából azért van, hogy ezt az egy lakást birtokba vegyük. Mert hogy aki annó Domini emlékszik róla, arra, hogy amikor az első lakásról beszéltünk, Teréz ott ugye fölvázolja, hogy milyen a várkastély. És mindjárt kezdetben a várkastély központi szobájára irányította a figyelmünket. Már az elején. Azt mondta, hogy igen, van a vár, és a várban van a trónterem, ahol Isten és a lélek között titkos beszélgetések folynak. Központi lakásról beszélt. Már kezdetben azt mondta, hogy a középen ott van a legfontosabb lakás, és a többi lakás ezt veszi körül. Az összes többi lakás ugye körkörösen helyezkedik el ezen központi lakás körül. Látjuk, hogy a hetedik lakás nem egy olyan dolog, amelyben most elérünk, mint célba, hanem Teréz kezdettől fogva erre irányította a figyelmünket. Kezdettől fogva azt mondta, hogy itt van az Isten és az embernek az összekapcsolódása. Ez az a hely bennünk, ahol én vagyok és ahol ő van. Ez az a hely, amire Jézus azt mondta, hogy én bennetek vagyok. Ez az a hely, a hetedik lakás. Na most, hogy hetediknek hívjuk, természetesen nyilván mondhatjuk, hogy ez egy folyamatnak is nyilván a vége, vagy a célja, mert mondtuk, hogy a belső várkastély útja az egy folyamat is, és igen, mondhatjuk, hogy ide most érünk el, hogy ez a hetediket most birtokba vegyük, és igenis lehet ebből a szempontból cél, de egyáltalán nem elérhetetlen cél. Meg fogjuk látni. Erre vagyunk meghívva, hogy ebben a lakásban éljünk. Azért vagyunk megteremtve, hogy itt éljünk, és mindjárt majd fogjátok látni jövő héten, hogy már mindnyájan valamilyen fogban ebben vagyunk. Csak ki milyen fogban van benne, az lesz itt a kérdés. Tehát egyáltalán nem olyan távol áll tőlünk ez a lakás, mint ahogy néha gondoljuk. Lehet részben már most sok minden jellemző ránk belőle. Hiszen mi az alaptételünk? Az összes lakás különböző mértékben jellemző ránk egyszerre. Mindnyájan benne vagyunk a hét lakásban, de a hét lakásnak ez a hét témája életszakaszainktól függően különböző erősségben van bennünk jelen. Tehát nincs egy mágikus ajtó, amin belépünk, és valaki megalapítja, hogy hopp, én már a hetedik lakásban vagyok. Talán erről beszéltünk, de ha nem, akkor Keresztes Szent János kapcsán majd beszélünk róla, aki használja ezt a kifejezést, hogy Istennel való egyesülés. Hogy úgy tűnik ebből a szóból, az Istennel való egyesülés az olyan, hogy közeledünk, 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 és van egy pillanat, amikor megtörténik, és onnantól kezdve egyesültünk. Nem. A hetedik lakás se ilyen, hogy megyek, bandukolok, bandukolok, és jön az ajtó, és ki van ráírva, hogy hetedik lakás, végre bemegyek, ha nem állott a svájci gárdista, akkor bemegyek, és akkor benn vagyok. Nem, 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 nem. A hetedik lakás, az Istennel való egyesülés már bennünk van. Már benne vagyunk, csak föl kell fedeznünk, csak ápolnunk kell, csak ezt tisztogatnunk kell, csak tudatára kell ébrednünk. Megint ugyanaz a téma, mint eddig. Tudatára ébredni annak, hogy valamilyen mértékben igenis már a hetedik lakásban vagyunk, csak hogy ez miről szól, és hogy ez mivel jár, arról majd ugye jövő héten fogunk beszélni. Annyit elmondok csak így előjáróba, hogy amiről itt fogunk beszélni, abban semmi újdonság nem lesz. Semmi. Vissza fogunk menni a kályhához, vissza fogunk menni a kaptafához, a lényeghez. Amiről itt szó lesz a hetedik lakásban, az a színtiszta evangélium. A vegytiszta evangélium. A színtiszta kereszténység. Nehogy azt várjátok, hogy na most, ha a hatodik lakásban voltak ilyen misztikus jelenségek, na akkor itt lesz az időutazás, vagy a hiperűrsebesség, vagy nem tudom, hogy mik lesznek itt. Nem. Mi lesz itt? Nagyon szeretni fogjuk a hétköznapjaink stresszei, a szürke mókuskerék, amiben élünk, a gyakorlati kereszténységünk, a színtiszt evangélium, ilyenek lesznek itt, csak az egész megtett út fényében ez a bizonyos hetedik lakás nagyon-nagyon másnak fog tűnni, minthogyha nem jártuk volna be előtte a hat lakásnak ezt a jó hosszú útját, amivel kapcsolatban nagyon boldog vagyok, hogy kitartottatok, és a következő alkalommal is akkor várlak benneteket. Köszönöm szépen a figyelmet!